Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Megújult és sikeres a magyar felsőoktatás. Hazánk 12 egyeteme a világ legjobb 5%-ában van, és 19 ezerrel több diák jár műszaki, agrár, mérnöki és orvostudományi képzésekre, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője Gödöllőn. Hankó Balázs a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem aula átadó ünnepségén elmondta, hogy Magyarország vidéki egyetemei is erősödnek, ma már minden második diák vidéki egyetemen tanul. Hozzátette, hogy a megújult és sikeres magyar felsőoktatás eredménye, hogy 48%-os növekmény látható a legkiválóbb nemzetközi publikációkban, és 67%-os növekedés az ipari bevételek területén. A megújulás eredménye az is, hogy 7-szer több szabadalom született, fűzte hozzá a miniszter. 10 millió forint azonnali támogatást különít el a katolikus karitász a hét elején az országon végig söprő viharok miatt nehéz helyzetbe került családok számára. A segélyszervezet közölte. Helyi és országos munkatársaik a vihar sújtott a településeken, különösen az Egri főegyházmegye területén, a többi között Tiszakeszin és Tiszatarjánban végzik jelenleg is a kárfelméréseket. A két településen jelenleg 15 otthon helyreállításánál már segítenek, de mindeközben újabb igények is érkeznek. A helyiek összefogása példamutató. A közösségek azonnal megkezdték a további beázások megelőzését, a helyreállításba pedig bekapcsolódik a Karitász építőanyagok biztosításával, és ha szükséges, szakszerű kivitelezéssel, a települési önkormányzatokkal szorosan együttműködve fogalmaznak. Idézték Zagyva Rihárdot, a szervezet országos igazgatóját, aki azt mondta, sok olyan családdal találkoznak, amelyek biztosítás hiányában önerőből képtelenek lennének helyreállítani megrongálódott otthonukat. Ezek az emberek napról napra élnek, és dönteniük kell, élelmet vagy cserepet vegyenek, tette hozzá. A falu nem valaminek a széle, hanem az ország közepe, a magyarság fájának gyökere, amely a nemzet stabilitását adja, hangoztatta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a borsodabói Zemplén vármegyei Alsó-Dobszán, a községben elhelyezett falufa ünnepélyes átadóján. Gyopáros Alpár szerint ennek az alapja többek között a falusi emberek szorgalma és tehetsége, a konzervatív hittel teli gondolkodásmód, valamint a család mindenek felett álló tisztelete. Ilyenként említette még a falvak és a kis települések sokszínűségét, a magyar földek termőképességét, valamint a néphagyományokban és népművészetben rejlő kreatív erőt. Hangsúlyozta, ezen értékek figyelembe vételével indította el a kormány a Magyar Falu programot, amelyben már több mint 1100 milliárd forinttal támogatták a magyar kis településeket. Az országvezetés tudja, hogy van még mit tenni, ezért a programot addig folytatják, amíg minden a falvak előrehaladását segítő fejlesztést el nem végeznek, fűzte hozzá Gyopáros Alpár. A magyar kormány számára a családok és a fiatalok nagyon fontosak, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten a Nő, Család és Karrier című szakmai konferencián. Konz Zsófia, a konferencia fővédnöke kiemelte. A nők és a férfiak egyenlők, de nem egyformák. Az, hogy a nők mentális egészsége rendben legyen, a társadalomnak, az egész nemzetnek és minden családnak fontos célkitűzés, fogalmazott, megjegyezve a sokfajta családtámogatási intézkedés is azt szolgálja, hogy a családok Magyarországon és benne az édesanyák és a nők boldogak legyenek. Ez mind hozzájárul a kiegyensúlyozottsághoz, a nők mentális egészségéhez, tette hozzá. Szólt arról, hogy a kormány az elmúlt években számos intézkedést bevezetett a nők elismerése és segítése érdekében. Sport. A német Hoffenheim kölcsön adta Szalai Attilát a török élvonalbeli Kasimpasa labdarúgó klubnak. Az isztambuli klub tájékoztatása szerint a 27 éves hátvéd egy évre költözik a Metropolis Beyoğlu kerületébe. A Kissán-pasa legutóbb a 10. helyen végzett a török bajnokságban. Végül az időjárásról. A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar, nagyobb számban északon, északkeleten, de kisebb eséllyel délen is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük az április 4-i összeállításunkat, amelyben a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetésére látogatunk el, ahol a résztvevők az európai autóipar jövőjéről beszélgettek. A kerekasztal résztvevői Szűcs Gábor, a villanyautósok.hu szakújságírója, Simon Péter, a Dunaautó ZRT műszaki igazgatója, és dr. Hanula Barna, a Széchenyi István Egyetem Audi Hungária járműmérnöki karának egyetemi docense voltak. A beszélgetés moderátora Zaj Balázs, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója volt. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Donald Trump lett újra az Egyesült Államok elnöke, és hát Trump első elnöki ciklusában többször kritizálta az európai autóipar, különösen a német autógyártás elleni fellépés sürgetett. Mi várhatunk a régi új elnök második ciklusától? Ez egy újabb nehézség az európai autógyártás számára, vagy éppen egy lehetőség lesz? Kérdezem először Szűcs Gábort.
Nagyon érdekes kérdés. Én úgy gondolom, hogy azzal, hogy Elon Muskot beültették a döntéshozók tanácsadók közé, így valószínűleg az európai autóiparnak ez nem jelent jót, hiszen ha valamelyik autóipar támogatni szeretnék, az amerikai autóipar lesz. És ami ennél is izgalmasabb, hogy a Tesla már elég költséghatékonyan tud ahhoz gyártani, hogy nekik ne legyen szükségük az amerikai állami támogatásra. És Trumpnak ugye voltak olyan gondolatai korábban, hogy ő nem szeretné ezt a támogatást fenntartani, folytatni, és ez nagyon a Tesla malmára hajthatja a vizet, hiszen ők tudnak a legköltséghatékonyabban gyártani, és életképesek maradni támogatás nélkül is.
Megkérdező Simon Pétert is, de kiegészíteném azzal, hogy Trump általában eléggé technológia semleges, tehát nem szereti az állami támogatásokat, inkább a piacra bízza, ez akár a belső égésű malmára is hajthatja a vizet, amellett, hogy Elon Musk az egyik fő támogató. Mit gondol erről?
Én egy picit hátrébről nézném ezt. Az első dolog, amit behoznék, bár Trumpot választották meg, az Kína, és azért, mert egyébként ő volt az, aki a 100%-os adót kivetette ugye a kínai dolgokra, tehát, hogy, és ez az, ami egyébként Kínát ránk fordított Európára leginkább, vagy a figyelmüket, hiszen ők eladni szeretnének, ez nyilvánvalóan látszik. Számomra az a nagy kérdés, hogy Európa sorsát mennyire fogja meghatározni az amerikai benyomás, mert hát ők azért nem szeretnék azt, hogyha Kína nagyon gyorsan fel tudna zárkózni, és versenytársa lenne az Egyesült Államoknak, ezért én azt gondolom, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy megőrizzék nagyon hosszú ideig azt, hogy a gazdasági befolyásuk nekik legyen a legmagasabb.
Hát a kérdés tényleg nehéz, mert sem politológus, sem jövőkutató nem vagyok. Olyan kezdeném, van két jó hírem és egy rossz. Az egyik jó, hogy van egy csomó alternatív hajtástechnológiánk, ami közül válogathatunk. Még egy jó, hogy mindegyik jó valamire, és az egyetlen rossz, hogy egyik sem jó mindenre. Tehát a járműiparban akkor tudnánk hatékonyan akár klímavédelmet művelni, hogyha minden célra ez a függ az országtól, a felhasználótól, a felhasználás céljától, a jármű méretétől, futás teljesítménytől, ezer dologtól, bizony teljesen más hajtásmódok jönnek ki, hogy mivel járnánk a legjobban, ami inkább így a piac felé mutat, tehát adjuk oda a piacnak. Az eddigi támogatásoknál eddig azt nem vettük figyelembe, sokáig dolgoztam életem java részében az autóiparnak. Én autógyártóként kapok 5 vagy 8 ezer euró támogatást, az azt jelenti, hogy én 5 vagy 8 ezer euróval drágább autót fogok eladni. És ez nem jó a környezetnek, és nem tett jót az elektromobilitásnak, mert ez a rengeteg autó kikerült a piacra, több, mint amit a piac föl tudott volna venni. És amikor a második piacra kéne menni, akkor nincs támogatás, és ott nincs igény ennyi és ilyen méretű és drága autóra. Ilyen szempontból azt kell mondanom, hogy ez a védővámos sztori még az is lehet, hogy rászorít minket, hogy visszább lépjünk, és kisebb teljesítményű, kisebb tömegű, értelmesebb autókat kezdjünk gyártani és vásárolni, mert más nem megy. Tehát próbálom a pozitívat kiszedni belőle.
Köszönöm, és ha már a védővámok szóba jöttek, az Európai Unió is elfogadta maga a védő, vagy nevezük büntetővámjának. A hírek szerint az Európai Autószövetség tiltakozott ellene, míg a franciák, olaszok inkább mellett álltak. Mire vezethető vissza ez a megosztottság, illetve akár autógyártói szinten, akár tagállami szinten is, mert összesen 10 állam szavazott mellette, és úgy került végül elfogadásra, és ez előnyére válhat az európai autóiparnak, tehát tényleg megvédjük a kínai nyomulással szemben, vagy nem? És kérdezem, hogy sorba vagyunk Simon Pétert most.
Szerintem nem védi meg. Tehát, hogy ilyen egyszerűen fogalmazva. Az a helyzet, hogy az a mérték, amit ugye kaptak a gyártók, ez ugye mindenhol változik. Nekem ez egy kicsit ilyen gumicsont jelleg, hogy ki mennyire volt támogató és egyebek. Ugye a legmagasabbat a SAIC csoport kapta, azon belül ugye az MG, mert hogy ők voltak leginkább, akik nem támogatták az Uniót, illetve hát én azt gondolom, hogy ugye ez egy állami cég, úgyhogy ez erősen benne volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy ugye minden Kínában gyártott elektromos autóra szól lesz, tehát ebben érintett egyébként a Tesla Model 3-mal, érintett a Volvo, érintett az MG, és hát minden egyéb kínai márka, ami egyébként Kínából jön. Na most a bejelentés ellenére ugye mi jó pár márkát képviselünk ezek közül, sehol nem történt áremelés. Egészen pontosan 600 ezer forint áremelés volt a Teslánál, pont 600 ezer forint áremelés volt a Volvo esetében, de mind a kettő logisztikai költségek miatt nem a védővám lett egyébként beárazva. Ez egy nagyon fontos dolog, és azt gondolom, hogy ez azért is van, mert bőven van tartalék, illetve Kína egy picit másképp működik, mint mi, úgyhogy ha ők itt ezt az autót el szeretnék adni, akkor ezt el fogják adni, ez egészen biztos. Amit talán ezzel elérünk. Egyrészt az MG-nél azt mondták, hogy akkor az elektromos autók egy kicsit visszavesznek, ez egy tény, jó? Tehát, hogy ezt nem kell erőltetni. És éveken belül mindegyik, illetve a nagyobb kínai gyártók, ugye Szegeden tudjuk, hogy a BYD bejelentett, hogy gyárat épít, az MG is keresi a helyét itt. Ugye az Omoda, ha jól emlékszem, Spanyolország, a Cseri az Olaszországot nézte, tehát, hogy mindegyik itt szeretne gyártani. Tehát ezzel egy-két évre sikerült talán valamit tenni, de még egyszer mondom, nem sikerült tenni. És egy másik fontos dolog, hogy ezzel behozzuk-e azt a lemaradást, ami egyébként az elektromobilitás terén van. De miért van ez a lemaradás? Ez is egy nagyon fontos kérdés. Ugye most sokan temetik az európai autóipart, hogy itt te jó ég, olyan lemaradás van, hogy behozhatatlan, stb. Egy fontos dolgot szeretnék itt megjegyezni, tehát Kína 20 éve erre készül. És ezt a 20 évet kellett egyébként az európai gyártóknak körülbelül 5 év alatt felzárkózni. Én azt gondolom, ahhoz képest az egészen jól sikerült, és majd később kitérünk úgyis arra, hogy mi a jövő, és mik a célok, ott majd ezekről részletesebben is beszélünk, de visszatérve, tehát ez a védőmám arra tökéletes volt, hogy felborzuljuk a kedélyeket. Nyilván megjött az ellenválasz is, az egyik az az ugye, hogy azok az országok, akik támogatták, hogy ez be legyen vezetve, onnan a kínai tőke az ki lesz vonva, oda nem építenek gyárat, oda nem ruháznak be. A másik meg nyilván viccesen mondták, hogy akkor a konyakra és az egyéb termékekre majd ők is vámot fognak kiszabni. Ez nyilván a konyak francia, tehát hogy azoknak az országoknak szólt, akik ezt megszavazták.
Hát szinte csak egyet érteni tudok ezekkel a gondolatokkal. Én is úgy érzem, hogy rövid távon segítheti az európai gyártókat, de hosszabb távon sokkal inkább ártani fog. És leginkább, aminek már rövid távon is árthat, az a Kínában készülő európai modellek. Például a BMW X3, ha jól tudom, eltűnt a konfigurátorból, hiszen azt Kínában gyártották Európának. Ezzel a vámmal az európai gyártókat nem fogják versenyre kényszeríteni, ők elkényelmesedhetnek egy kicsit, mert úgy gondolják, meg vannak védve. Közben pedig Kínának még költséghatékonyabban kell gyártani, tehát ők tovább fognak fejlődni, úgyhogy gyakorlatilag a vásárlóknak ez rossz, mivel drágábban vehetünk autót, nem lesznek olcsó kínai elektromos autók, vagy annyira olcsó elektromos kínai autók. Tehát mi ezzel a vámmal kifizetjük a Kína fejlődését, gyakorlatilag arra ösztönözzük őket. Egy érdekes gondolat azért még eszembe jutott erről, hogy a gyártókat, az európai gyártókat nem védheti meg ez a védővám, viszont az európai munkahelyeket, az alkalmazottakat esetleg megvédheti, csak nem egy Volkswagennek, BMW-nek fognak gyártani, hanem egy BYD-nak. Tehát itt az alkalmazottakra gondolok, hogy új európai gyárak kínai logó alatt jelennek meg. Úgyhogy a gyártókat nem hiszem, hogy jó helyzetbe hozná hosszú távon.
És ha már ennyit beszéltünk arról, hogy a Kína elhúzott mellettünk, hogy történhetett ez? Tehát 20 éve még arról beszéltünk, hogy a kínai autók soha nem lesznek versenytársai az európai autóknak, az európaiak versenyelőnye behozhatatlan. Olvastam egy olyan anekdotát is, hogy amikor Elon Musk először találkozott egy BYD-val, akkor a kezébe maradt a kilincs, és mondta, hogy ez sose lesz a Tesla versenytársa, most meg őket akarjuk utolérni. Mi az, amit ők jól csinálnak, mi az, amit Európa rosszul csinált?
Egy érdekes felvetés. Én azt hiszem, mondom egyszerűen, kicsit agyunkra ment a jólét. Tehát a német autógyártók specializálódtak arra, a Porsche-nak ez még de facto szlogenje is volt, úgyhogy hölgyeim és uraim, mi azokat az autókat gyártjuk, amire valójában senkinek nincsen szüksége, de mindenki szeretné. És odáig jutottunk az autógyártásban, hogy pénzt keresni már csak olyan autóval lehet, amire valójában senkinek nincsen szüksége. Legyen a sportkocsi, SUV vagy bármi, tehát a ritka kivétel. Pontos másolata a 2008-as válságnak, 2008-ban Észak-Amerikában a Fordnak egyetlen egy modellből volt haszna, összes többit ezzel finanszírozták, és ez pedig az Explorer volt. Most őszintén, kinek kell a városban egy Explorer? Nincs rá szükség. A német autóipar, mint a saját maga prémium értelmezésével, pedig pontosan ebben a kategóriában volt erős, és azért ellenezték ők a vámot, mert ők az egyetlenek, akik nagy tételben exportálnak ilyen járműveket Németországból Kínába, és őket érinti bármilyen retorzió. Kis Peugeot-okat vagy Fiat-okat senki nem próbált meg oda küldeni nagy tételben. Tehát egészen más a kockázatuk. Ez viszont azt is mutatja nekem, hogy az egész válság csak részben kapcsolható az elektromobilitáshoz, legalább ugyanilyen részben a konnektivitáshoz, infotainment és szoftver elemekhez, amiben nagyon csúnyán aludt pontosan Németország, és harmad részben ehhez a piaci, szociológiai fejlődéshez, amire rárakódott az, hogy a törvényhozó is azt hitte, hogy még mindent is rá lehet tenni, még euró hetet, még ilyen biztonsági, még amolyat, és olyan mértékben emeltük meg az új autók árát, hogy lelassult a flotta csere, lement a kereslet, és az a vicc, hogy pontosan az euró héttel láttam azt az eredeti tanulmányt, és nem autógyártótól származott, ahol bemutatták, hogy kapjanak észbe, a további szigorítás olyan mértékben drágítja meg az autót, hogy lelassul az állománycsere, és a legöregebb, legszennyezőbbek tovább maradnak az úton, tehát de facto romlik a városi levegőminőség évekig. És Budapesten is úgy van, hogy most körülnézünk, pont ilyen idő van, meglepő módon alacsony, nem egész 10% a közlekedés részaránya a szállóporban, de ennek a 90%-át a járműflotta legöregebb 10%-a produkálja. Ezektől kéne megszabadulni. És ebben egészen kevés pénzért meg lehetne szabadulni. Nem azt forszírozni, hogy euró 6-ot cseréljünk még jobbra, hétre, vagy villanyra, vagy bármire. Mert ez költséghatékony.
Thank you.
Én ez egy nagyon picit vitatkoznék, mert úgy érzem, hogy ha valaki az N6-os autóhelye helyett vesz egy elektromost, vagy bármi modernebbet, kisebb kibocsátású hibridet, kisebb fogyasztásút, akkor ő nem fogja bontóba adni ezt az N6-os autót, hanem továbbadja használtan, és valahol a lánc végén egy N1-es fog kiesni. Tehát tulajdonképpen mindegy, hogy egy N6-ost cserélünk modernebbre, vagy egy N5-ös helyett N6-ost veszünk, valahol végén, a lánc végén mindenképp egy N1-es fog kiesni.
Nem jön össze az árfekvések miatt. Tehát egy most eladott Euró 6-os is még olyan régióban van, hogy ezt így nem tudjuk végigtolni, ezt látjuk. Tehát mondom, ezt pontos modellszámítások mutatták, Európai Kutatóintézet nem is egy helyen számították végig, és rossz úton járunk. Mindenütt öregszik a járműflotta, az már be is következett. Az összes európai országban öregszik a járműpark, nem csak nálunk. És ez rossz a levegőminőségnek.
Én egy egyszerű adatot hoznék be, 2006-ban az átlag életkor 10 év volt Magyarországon, most 15. 16, bocsánat, igen. Tehát, hogy azért ez elég rossz. És én megint visszamennék egy picit, hogy mi vezetett oda egyébként, hogy a kínai autók ilyen jók lettek. Az egyik az az, hogy én visszamennék a nagy olajválságra az Egyesült Államokba. Hogy arra nem tudom hányan emlékeznek, én még akkor nem is éltem, igen. Azelőtt a japán autók nem igazán léteztek. Egész egyszerűen kicsi vacak, mindenki kinevette őket. Hát Amerikában akkor is minden V8-as volt automata, sokszor két és három sebességes automata, bolygóműves. Annyi üzemanyagot pocsékoltak el, hogy az elképesztő. De olcsó volt az üzemanyag, és a mobilitás garantálni kellett. Amikor megjelent az, hogy egyébként egy gallon üzemanyagot jegyre adnak, mert baj van, akkor nyert értelmet az, hogy itt van egy olyan autó, amivel egy gallon üzemanyaggal háromszor akkora távot tudok megtenni, mint a hagyományos amerikai autóval. Ez vezetett oda, hogy a japán autókat ma tudjuk, hol tartanak, és óriási teret futottak. Ha nem lett volna a dízel botrány, én azt gondolom, megmerem kockáztatni, hogy most nem beszélgetnénk erről, mert egészen más lenne. Akkor is sok probléma lenne, akkor is lenne baj a Volkswagen körül, az infotainment akkor is vacak lenne, amint tényleg elaludtak, de egészen más témákról beszélgetnénk. Tehát ahhoz, hogy egy ilyen nagy változás jöjjön az autóiparba, én azt gondolom, hogy kell egy külső hatás. Ez a külső hatás most a dízelbotránk volt, utána pedig a chiphiány. A chiphiány azért rátette arra, hogy nem volt autó, ezért döntöttek úgy, hogy nem cserélnek autókat, hiszen nem volt mit. Utána jött egy olyan infláció, ami miatt a finanszírozási költség borzasztóan megemelkedett, ezért ha egy hasonló kategóriájú új autót szeretett volna beállítani valaki a flottába, akkor azzal találkozott, hogy ez 30-40%-kal drágább havidíjat jelent. Ezért mindenki úgy döntött, hogy kitolja, amíg lehet. Az átlagos 3 éves futások 5 évre tolódtak ki. És ez eredményezi azt, ahol most vagyunk, hogy öregszik a gépjárműpark, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában.
És ha már külső hatásokról beszélünk, Európai Unió eldöntötte, hogy 2035-től lényegében csak elektromos autót lehet újonnan forgalomba helyezni. Ez egy világos cél az autógyártók előtt, ez bénítólag hat, vagy éppen a kutatást fejleszti. Összefüggésbe hozható ez a Volkswagen válságával, éppen nem tudják eldönteni, hogy 2 vagy 3 gyárat zárjanak-e be. Illetve, hogyha több gyártó kérte azt, hogy tolják ki, míg mások tiltakoztak, segítene a kitolás, hogy az milyen hatással járni, hogyha mégse 2035, hanem későbbi dátumban kerülnének a belső égési motorok kitiltása.
Én úgy gondolom, hogy ez nem büntetés, ez inkább megmentheti az európai autóipart, mert ez egy jelzés, hogy milyen irányba kell haladni, hogy ez az elvárás. És a Tesla vagy a kínai gyártók, akik azért az elektromos piacot eléggé letarolják, én úgy gondolom, hogy ilyen tiltás nélkül is nagyjából ott járnának, ahol, csak az európai gyártóknak még nagyobb lenne a lemaradása, ha nem kaptak volna egy ilyen külső jelzést, egy külső kényszert. És ez a váltás határidők nélkül is végbe fog menni. Megkockáztatom hamarabb, ha most itt az új autókról beszélünk, nyilván nem a 16, 8, 10, 20 éves autóflottáról, mert ha megnézzük Kínát, ahol igen, vannak ösztönzők, de még sincs egy ilyen deklarált dátum, ott előrébb járnak elektromos átállásban. De például egy nagyon érdekes példa, Pap László kollégám írt erről nemrég egy cikket, ami engem is meghökkentett, hogy Üzbegisztán, az gyakorlatilag Magyarország szintjén áll elektromos autó penetrációban, pedig őket aztán semmi sem kényszeríti erre, olcsó a benzin, tehát még az sem hajtja, de valamiért mégis ők is elindultak ebbe az irányba.
Az első az az, hogy Kínát én egy picit ebből kiszedném, mert az, hogy Kínában miért vannak elektromos autók, annak teljesen más oka van. Egyrészt ugye, mint mondtam, ugye Kína egy picit máshogy működik, mint mi, és ott nagyjából 20-30 évvel ezelőtt jött egy központi döntés, hogy nyilván a kőolajtól elég erősen függőek, ezért ők rendszerben gondolkoznak, nekik az autó az a hajtóműben egy darab fogaskerék. És ott központilag elküldik, hogy te ezt a fogaskereket fogod egyébként fejleszteni, te ezt. Ők az egész láncot látják. Ezért van az először ugye a napelem üzletágat tették tönkre Európában, hiszen napelemmel foglalkoznak, megújuló energiával foglalkoznak, töltőinfrastruktúrával foglalkoznak, elektromos autóval. De egyébként Kínában is emberek élnek, és egy teljesen egyszerű adat, egy kék rendszámra Kínában a kék rendszámmal lehet belső égési autót vezetni. Annak a költsége nagyjából 3-4 millió forint átszámolva. Ott lényegesen alacsonyabbak az elektromos autóárak, tehát ez egy óriási összeg. És úgy lehet hozzájutni, mint régen itt nálunk az ilyen autónyeremény sorsoláson, tehát hogy befizetjük az összeget, és szó szerint kisorsolják. Lehet valaki szerencsés és megkapja 6 hónap múlva, lehet, hogy valaki 2 év múlva. Azért ez elég erősen visszaszorítja. De visszatérve az eredeti kérdésre 2035-re, én a kollégáimnak is feltettem a kérdést, mert kíváncsi voltam. És felhívtam műszaki vezetőket, felhívtam értékesítési vezetőket, a stratégiai vezetőnket és a kereskedelmi igazgatót. Ebből volt a legnagyobb vita nálunk egyébként, hogy ez elérhető, jó cél, rossz cél, mi a helyzet. Én a saját véleményemet mondom el ezért, jó? Azt gondolom, hogy a mobilitásnak számos eszköze van, és csatlakozok, nincs egy jó út. Nem mindenre megoldás az elektromos autó. Egy egyszerű példát szeretnék hozni. Az Európai Unióban egy 2017-es felmérés szerint 34%-a lakik a lakosságnak családi házban. A többiek lakásban laknak, ikerházban, sorházban, bárhogy máshogy, ahol azért a töltési infrastruktúra egy nagyon nehéz megoldás. Ezt úgy mondom, hogy én elektromos autót használok. Tehát, hogy én is használok elektromos autót, tudom, milyen előnyei vannak. De amíg egyébként ez az infrastruktúra nem áll föl, és 10 év szerintem nagyon rövid idő ehhez, gondoljuk vissza, hogy ezelőtt 10 évvel mi volt, és most mi van, olyan nagy változásokat nem értünk el 10 év alatt. Tehát, hogy szerintem egész egyszerűen nem kivitelezhető ez a teljes átállás, azért sem kivitelezhető, mert a közúti közlekedésben nem mindenhol jó megoldás, infrastruktúrálisan nem tudjuk ezt megcsinálni. Másrészt az európai gazdaságot egy olyan helyzetbe hozzuk, ami egyszerűen lehetetlen. És azt se tudjuk most, hogy a Volkswagen valóban ilyen nagy bajban van, vagy egyszerűen politikai nyomást akar gyakorolni azzal, hogy be akar zárni ennyi gyárat, és el akar bocsájtani ennyi embert. Az unió területén nagyjából, hogyha jól emlékszem, vagy a segítségnek lehet, hogy jobb, a 7-8%-át adja az a GDP-nek ugye az autóipar. Azért ez egy döbbenetes nagy szám. Ha a beszállítókat is mögé tesszük, akkor még nagyobb lesz. És ha az elektromos autók felé nyitunk, ami egyébként sok embernek jó megoldás, de jelenleg azért nem az átlag ember vesz elektromos autót, hanem az, aki megteheti. Az átlag magyar állampolgár 1,5 millió forintos autóval szaladgál. Esélye nincs venni 12 millió forintért, ami most az egyik legalacsonyabb elektromos autó, majd most meglátjuk a Dacia Spring, az is Kínában olyan, hogy akkor hogyan változik, de erre tényleg nincsen esélye, tehát ő nem fog tudni átállni. Akkor az ő döntési szabadsága az az lesz, hogy vagy életben tartja az 1000 éves autóját, és itt csatlakozok, hogy az környezetvédelmi szempontból a legrosszabb, vagy tömegközlekedést fog használni. Tehát, hogy más megoldás nincs. Én szerintem racionálisan azt kéne végig gondolni, hogy abban egyetértek, hogy villamos hajtás kell az autókba, mert sokkal egyszerűbb a szerkezete, nem kell olyan komplex megoldás, és hogy egyébként az energia miből lesz, egy hagyományos benzinmotorból, vagy akkumulátorból, az egy teljesen más kérdés, de ebbe az irányba kéne talán eltolni ezt a dolgot. Meglátjuk, hogy hova fog kifutni. Én szerintem műszakilag a 2035 az nem megvalósítható.
Csak egy fél mondat. Sajnos a magyar átlagembernek új dízel vagy benzines autóra sincs pénze, tehát igazából a 1,5 milliós kategória az mindenképp használt autó. Ahhoz, hogy 5-10 év múlva legyenek 1,5 millió forintért elérhető, használható elektromos autók, azokhoz, ahhoz most valakinek az újakat meg kell venni, leginkább cégeknek, mert magánszemélyek viszonylag kevés új autót vesznek bármilyen hajtással.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük az április 4-i összeállításunkat, amelyben a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetésére látogattunk, ahol a résztvevők az európai autóipar jövőjéről beszélgettek. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az Ökumené, a Testvéregyházak fél órája című műsorunkat, amelyben az evangélikus egyház kap főszerepet.
Ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az evangélikus rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Az ő benne elrejtett élet és bölcsesség az végső soron ezt jelenti, hogy van kiút az élet zsákutcáiból, és az Isten erje nem kevés ahhoz, hogy oda nyúljon értünk, és kiemeljen az életünk ödréből.
Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, Erdésznék Kárpáti Juditot hallják. Győri Gábor Dávid evangélikus missziói lelkészt köszöntjük műsorunk vendégeként. Az intelligencia színeiről, salamoni engedelmességről és a legbölcsebb tanácsadónkról szól majd beszélgetésünk. Tartsanak ma is velünk! Győri Gábor Dáviddal beszélgetek, aki most a Híd Evangélikus Missziói Magazin főszerkesztői minőségében van itt a műsorunkban, és a legutóbb megjelent Híd fókusz témájáról fogunk beszélgetni, ami a bölcsesség. Kezdjük talán azzal, hogy amikor a mai világban annyiféle tudás elérhető mindenféle fórumon, a mesterséges intelligencia is nagyon segít minket, akkor mi mégis a tudás, a logikus gondolkodás és az éles elme előnye az ember számára?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Óriási nagy a téma, meg nagy a kérdéskör. Valóban egy olyan világban élünk, amikor megvan az illúziója annak, hogy a tudás könnyen hozzáférhető, elképesztő mennyiségű információ áll rendelkezésünkre, és igazából az ebből hallottam ezt a kifejezést, hogy agregált bölcsesség is a rendelkezésünkre áll, tehát egyrészt akár a különböző ilyen közösségi felületeken sokan megosztanak mindenféle bölcsmondásokat, vagy ilyen életbölcsességeket, amik úgy ilyen eszenciálisan tartalmaznak okos gondolatokat, mondani valót, leszűrt tapasztalatokat. Szóval, hogy ezek mind a rendelkezésünkre állnak, és igazából nem sok mindent kell nekünk gondolkodni, meg megtapasztalni, hiszen már ezek készen ott vannak. Ez a mai világunknak egyébként a jellegzetessége, hogy mindent ilyen gyorsan akarunk, megspórolva egy csomó energiát, ami régen kellett ahhoz, hogy az ember egyáltalán a tudást, az információt összegyűjtse. Na most azért mondtam az elején, hogy ez illuzórikus, mert szerintem rengeteg csapda helyzetet rejt. Egyrészt az, hogy ezek másoknak a bölcsességei, tehát nem biztos, hogy minden helyzetben az én számomra is érvényesek és működnek. Másrészt a rengeteg információnak egyáltalán a megszűrése az is már óriási energiákat igényel. Főleg úgy, hogy egy olyan világban élünk, ahol a fake news, tehát a hamis hír, a tudatosan gyártott álhír vagy álinformáció az hivatalos eszköze a különböző médiumoknak. Minél inkább elhatalmasodnak ezek a jelenségek, annál inkább értékessé és különlegessé válik az, amikor valaki el tud igazodni ezekben. Az összefüggések megértésének valamilyen képessége az az övé lesz, és nem lehet könnyen megvezetni, és könnyen eltéríteni, vagy kihasználni az ő tudatlanságát, vagy naivságát.
Szándékosan a tudás és a gondolkodás, vagy az elmebeli képességek tekintetében kérdeztelek, de a bölcsesség egyébként ezzel mennyire függ össze?
Nyilvánvalóan nem választható el egymástól a tudás és a bölcsesség, de nem is fedik le egymást. Tehát attól, hogy valaki nagyon okos, nagyon sokat tud, attól még nem biztos, hogy bölcs is lesz. A fordítottját is látjuk, hogy lehet, hogy valaki nem tanult, nem tudom én, több diplomás ember, hanem egyszerűen egy kétkezi munkából élő, vagy földművelésből élő ember. Talán lehetnek olyan tapasztalataink, hogy idős, ilyen természethez közel élő, sokat látott emberekkel találkoztunk, akiknek nem volt diplomája, meg doktori címe, és mégis valami olyan bölcsesség árad belőlük, ami az élettapasztalattal, meg az összefüggések átlátásával volt magyarázható. Tehát, hogy az információk, önnek a rendelkezésünkre állása az összességében még nem jelent bölcsességet. Van a magazinban is egy ilyen kis ábra, amit az interneten találtam én is, ami a mélységet próbálja megszemléltetni, hogy aztán, hogy adataink vannak, információink vannak, tudásunk van, ezek a különböző lépcsők, de hát ahhoz, hogy ebből bölcsesség is legyen, ahhoz minimum a miérteket kell tudni megválaszolni, a mögöttes dolgokat kell megérteni, és akkor már alakul valami bölcsesség. A másik, ami talán gyakran előkerül, ami nem csak egyszerűen a tudásnak a meglétét jelzi, hanem egy tágabb fogalom, ez az intelligencia, és elkezdődött ugye az IQ mérésekkel, aztán utána rájöttek arra, hogy hát nem minden fedhető le az IQ-val, hanem akkor van ilyen is, hogy érzelmi intelligencia, ez az EQ, és ha most rákeresünk az interneten, akkor azt látjuk, hogy már legalább 9 féle intelligenciáról beszélnek, zeneiről, meg nyelviről, meg egzisztenciális intelligenciáról. Eleve hozzáteszik, hogy és a lista valószínűleg még bővülni fog. Ki egyikben, ki másikban erősebb, és valahol minél inkább elmélyülünk ezekben, annál inkább talán jellemző ránk, hogy azt mondhassuk, hogy bölcsek vagyunk. Nekem az jutott erről eszembe, hogy azért ez nagyon hasonlít ahhoz, ami a fény és a színeknek a viszonya. A fehér fényben ott van az összes szín, és sokszor játszunk is ezekkel, amik ugye kirakjuk a fényvel a kis prizmákat, és akkor ilyen szivárvány színeire bomlik a fehér fény. Sokféle ilyen intelligencia van, valójában a bölcsesség az ennek az egésznek a teljessége. És ez az, aminek egyikünk sincs teljes mértékben birtokában. Bizonyos részeiben tudunk fejlődni, tanulni, elmélyülni, van, ahhoz szükségünk is van, hogy kifejezetten elmélyüljünk, de valahol az igazi bölcsesség az ennek a teljessége, ahogy a fehér fényben ott van minden, és van egy végtelensége, és mégis egyszerűen megragadható, ahogy a bölcsesség egy ilyen egyszerűen is megragadható dolog végső soron.
Lélekhangoló.
Nem mondtad ki, hogy Istenről beszélünk végül is, de ő az, akiben ott van a bölcsesség teljessége, illetve a Kolossé levélben olvashatjuk Krisztusra vonatkozóan is, hogy benne van a bölcsesség és az ismeret minden kincse elrejtve. Tehát, ha keresztény emberek vagyunk, akkor őnála kereshetjük a válaszokat, őnála kell kutakodnunk, hogyha bölcsé akarunk lenni.
Igen, a Kolossé levél sokat foglalkozik ezzel, de általában a Biblia teli van a bölcsességről szóló gondolatokkal, mondásokkal, igékkel, szövegekkel. Egész könyvek foglalkoznak a bölcsességgel a Bibliában, és a Kolossé levélben Pál apostol valóban így foglalja össze, hogy Krisztus a kulcsa a bölcsességnek. Benne van minden, ami ebben a világban van, annak a megértéséhez szükséges, az Krisztusban van elrejtve. Pál erre utal, és írja ezt a kolossiaknak, akik a kor sokféle szellemi, vallási áramlatában mindenféle más módokban is, vagy más irányokban is keresték a világnak, az életnek a megértését, és Pál ezt szeretné tisztába tenni az ő életükben, hogy nem a csillagokat kell vizsgálni ahhoz, meg a horoszkópot, meg a mindenféle természeti, vagy természet feletti hatalmakat, hanem Krisztushoz kell közelebb kerülni, és akkor a többi is a helyére kerül, és a többit is megérthetik. Tehát ez a mondat, ez egyébként ezért fontos, és nem csak ezt mondja Pál ebben a levélben, akkor én is idézek ebből, mert nagyon fontos, amit mindjárt az elején elmond, hogy azért imádkozom, hogy tökéletesen ismerjétek meg az Isten akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Tehát, hogy a bölcsesség, amit Krisztusban megismerhetünk, ezt mind jelenti, hogy egy méltó, Istenhez méltó életet élünk, tehát helyesen élünk, jól élünk, hogy ennek gyümölcsei vannak, tehát hogy ez látható, mások számára is ízlelhető, és tartalmas, és egészséges. Cselekedetekben nyilvánul ez meg, és az Isten ismeretében való növekedésben, tehát hogy az ismereteket, a tudást, ennek a mélységét, ezt lehet erősíteni, gyarapítani. A Szentírás egyébként aztán látjuk, hogy kimeríthetetlen kincses bánya a bölcsesség, az életre vonatkozó bölcsesség tekintetében.
Nem túl nagy vállalása ez a kereszténységnek, vagy nem utal egy önteltségre, hogy azt mondjuk, hogy a teljes bölcsesség minden titka Krisztusban van elrejtve?
Úgy, amikor erről a bölcsességről beszélgetünk, akkor ez végső soron arról szól, hogy az életet hogyan értelmezzük, hogyan éljük. Végső soron a nagy egészről alkotott valamilyen képünk befolyásolja aztán a nagyobb és a közepes és a legkisebb döntéseinket is. Azt is mondhatom, hogy mihez igazodunk, mi az életünknek az iránytűje. Mert ha ez nincs meg, akkor nagyon nehéz arról is beszélni, hogy milyen a jó élet, milyen a helyes élet. Minek van igazán értéke az életben? És ma pont ezt látjuk, hogy minden relatívvá vált, egy jó ideje szisztematikusan történik az igazodási pontoknak az eltüntetése, az Isten tekintélyének a rombolása is, és egy olyan világban élünk, ahol minden lehet igaz, és annak az ellenkezője is, vagy mindenki úgy él, ahogy szeretne, és így ugye nehéz ezt kimondani, hogy hát nálam van a bölcsekköve, vagy én tudom egyedül, hogy mi a helyes. Mégis keresnünk kell ezt, és nem is azt mondja a Biblia, hogy ennél vagy annál, Győri Dávidnál, vagy más keresztényeknél, vagy adott esetben nagy tanítóknál, meg bölcseknél van ennek a kulcsa, hanem hogy Krisztusban ér ez az egész össze. Tehát, hogy ez nem emberi bölcselkedésről szól, hanem valami nagyobb távlatról. Lehet, hogy ez fellengzősnek hangzik, vagy kizárólagosnak hangzik, de ez ilyen nagy kérdésekről szól, és én azt érzem, hogy nagy nehézség a világnak, hogy általában nincsenek ilyen koherens, egységes képek a fejünkben a világról, hanem úgy élünk bele a világba sokszor, nagyon sokan élnek így, és egymásnak sokszor teljesen ellentmondó dolgokban hisznek, és nincs meg az, hogy ez egy rendszer jön össze, pedig a világban azt látjuk, a körülnézünk, hogy rend van és rendszer van, és ez segíthet bennünket is az eligazodásban.
Hol van akkor az emberi bölcsességnek a határa? Mit tegyünk, hogyha mégis mi szeretnénk valakinek jó tanácsokat adni, azon túl, hogy magunk is jól döntsünk?
A bölcs dolog az, hogy ha nem adunk lépten-nyomon tanácsot egymásnak, és nem akarjuk más életét megoldani, vagy próbáljuk más házát eloltani, miközben a milyen kis lángol. Szóval kell az embernek legyen egy ilyen önkritikája, hogy én hol vagyok ebben a helyzetben. Amikor van mit mondanom, és annak tényleg van is értelme, akkor adjak tanácsot. És hogy találhatom ezt meg? Nagyon sok helyen a világban egyébként. Én a bevezetőben 3 képet hoztam itt a magazinban, ami számomra is sok mindent megelevenített. Az egyik a hódoknak a képe, hát érdemes elolvasni, hogy ezek a kicsit nagyra nőtt rágcsálók. Ezek micsoda Istentől kapott bölcsességgel, hát mondhatjuk, hogy ösztönösen, de hát honnan van ez az ösztön? Építkeznek és terveznek és működtetnek olyan nagy mérnöki rendszereket a természetben, amelyek tökéletesen látják el a feladatukat, és a mérnöki munkacsoportok sem tudták volna jobban megtervezni ezt. Honnan van ez? Egy rágcsálónak honnan van ilyen intelligenciája? Hanem a teremtőtől, aki adott neki is ebből a bölcsességből egy részletet, hogy a maga helyén a szerepét, a feladatát betöltse. És a római levél beszél erről, hogy a teremtett világnak az értelmes vizsgálata az eljuttathat bennünket addig, hogy a teremtő bölcsességéből is minél többet megfejtsünk, és megismerjünk, és rácsodálkozzunk. És ez még nem új dolgoknak a kitalálását jelenti, hanem egyszerűen annak a felfedezését, ami minket körülvesz, és már ebből rengeteg mindenre lehetőségünk van. És akkor a következő lépés, ami ennél tovább visz, az magának a Szentírásnak a bölcsessége. Egy másik ilyen kép, ami engem is megragadott, hogy tudósok, akik számítógépekkel, meg mindenféle most már modern eszközökkel elemezgetik a Bibliának a Bibliában található információkat, összekapcsolódó hivatkozásokat, utalásokat, azt találják, hogy több 10 000 vagy 100 000-es nagyságrendű olyan hivatkozás, utalás szövi át a Bibliát, ami emberileg tervezve egyszerűen nem jöhetett volna létre. Tehát van a Szentírás mögött egy olyan mély bölcsesség, aminek szintén a felfedezése is meghaladja az emberiség kapacitásait. És milyen jó, amikor ebből meríthetünk, és ebből ébredünk rá olyan dolgokra, amik aztán az életünkben apró pénzre válthatóká válnak. És a harmadik kép, hogy ne hagyjam ki az utolsót, az a kisgyermeknek a kép. Sokan átéltük talán már azokat a helyzeteket, amikor egy kisgyermek a maga egyszerű nyelvén, egyszerű szavaival mégis végtelenül mélyen meg tudja ragadni a dolgok lényegét. Valamit megért belőle, és mi sokszor túl bonyolítjuk, túl misztifikáljuk, és akkor jön egy gyermek, aki egyszerűen átvágja ezeket a csomókat, meglátja a lényeget. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Get on a train, we'll go.
Kedves hallgatóink, az evangélikus lélekhangolóban Győri Gábor Dávid, missziói lelkész a vendégünk, akivel a bölcsességről beszélgetünk.
Utaltál arra, hogy a Bibliában rengeteg gondolat van a bölcsességgel kapcsolatban. Mindenkinek eszébe juthat bölcs Salamon, aki majd elmondott, hogy miért is volt, és miben is volt bölcs, és mitől volt ő bölcsebb, mint korának a többi uralkodója akár. Illetve beszélhetünk egy kicsit erről az úgynevezett bölcsességirodalomról, hogy mit adott ez akkor az Ószövetség emberének, illetve mit ad még nekünk ma is.
Igen, hát legendás bölcsességű valaki az, ugye bölcs Salamon. Két dolgot látunk mindenképpen ennek kapcsán. Az egyik, hogy van egy illusztráció ennek a Bibliában, tehát nem taglalja hosszasan, hogy ez miben is nyilvánult meg, hanem leír egy történetet, hogy ez a Salamon milyen bölcs volt. Ugye a két asszonynak a történet, akik összevitatkoznak azon, hogy melyik csecsemő kié. A király bölcsessége abban rejlett, hogy a színfalak mögé vagy a függöny mögé tudott látni, és rá tudott tapintani az igazságra. A másik, ami nagyon fontos, és ez pedig a bölcsességnek a gyökerét világítja meg, hogy az ő uralkodása elején ő bölcsességet kér Istentől, és Isten ezt megadta neki, ahogy a Krónikák könyvében olvasjuk. A Királyok könyve leír ugyan ezt a történetet, hogy kicsit máshogy fogalmaz, és azt írja, hogy az ifjú király a trónon lépésekor szembesül a feladat nagyságával. Nem is bölcsességet kér, hanem engedelmes szívet. És ez egy kicsit máshogy világítja meg ezt a témát. Tehát azt mondja, hogy szeretnék engedelmes híved lenni, vagy uralkodód, vagy szolgád lenni, mondja Istennek, aki tőled kapja meg az instrukciókat, a bölcsességet, a dolgok átlátásának a képességét, és ezt engedelmesen tudja követni. Tehát a bölcsvezető attól lesz bölcs, hogy ő maga sem egy személyben akar mindent tudni, hanem alárendeli magát egy nálánál nagyobb hatalomnak. És nagyon nehéz kérdés, hogy kinek rendeljük magunkat alá. A világi és a keresztény vezetők is ki vannak téve ennek a veszélynek, amiben Salamon is aztán megingott az élete végén, hogy esetleg túlságosan is felkent vezetőnek gondolják magukat, és nincs meg ez a kontroll. És ahol azt látjuk, hogy egy vezető életében még sincs ez a talajvesztés, ott megvan ennek a kontrollnak, az isteni bölcsesség megnyilvánulásának a lehetősége. John Stottot lehet ilyen példának mondani, aki körül ott volt egy olyan baráti, lelki közösség, akiknek azt mondta, hogy felhatalmazlak benneteket arra, hogy szóljatok, ha azt látjátok az életem, hogy valami nincs a helyén, és alávetette magát ennek a kontrollnak.
Igen, ez a Salamon, akiről beszéltél. Mit tud adni ma nekünk az ő gondolataival, a Bibliában szereplő tanácsaival, intéseivel, bölcsmondásaival akkor?
Igen, az Ószövetségben a bölcsességirodalomként emlegetett könyveknek egy jelentős részénél Salamont tartjuk a szerzőnek, tehát ez az ő bölcsességének a lenyomata, és sok-sok ókori bölcsességnek, élettapasztalatnak, amit összegeztek. Nagyon tetszik nekem az a kreatív 3 epizódos videósorozat, amit ajánlunk is a magazinban, a Bible Projectnek a videói ezek, amelyek földolgozzák a bölcsességirodalmat, a példabeszédek, a Prédikátor és Jób könyvét például, és azt mutatják be, hogy ezek a könyvek, ezek az ókori világban a jó élet lehetőségét kutatták, és mindegyik egy kicsit más nézőpontból mutatja be ezt. Ettől lesz több dimenziós a kép, hogy az életünknek a különböző szakaszaiban is különböző módon lehetünk bölcsek. Az a különleges ebben a bölcsességirodalomban, hogy ez a több dimenzió megjelenik, és ahogy olvasgatjuk, elmélyülünk benne, úgy sokszor magunkra ismerhetünk, a saját kérdéseinkre. Egyszer csak meglátom magamat, a saját életemet, a saját kérdésemet, a saját problémámat, a saját történetemet egy 2500 évvel ezelőtt, vagy 3000 évvel ezelőtt lejegyzett szövegben, magamra ismerek, az megmutatja azt, hogy hát itt sokkal mélyebb bölcsességről, vagy mélyebb mondani valóról van szó. És ide soroljuk sokszor a Zsoltárok könyvét is, ami meg ennek egy abszolút költői megfogalmazása. Ma is zenében, dalban mondjuk el, amit nem tudunk szavakban elmondani, vagy költeményben. A Zsoltárok könyvében is sokszor ez van, és válaszokat találunk az élet legnagyobb kérdéseire, amik ma is kérdések, a szenvedésnek a kérdéseire, az élet végességének a kérdésére, a világban jelenlévő tragédiák, gondok, igazságtalanság kérdésére, és látjuk azt, hogy ezzel a régiek is küzdöttek, és nekünk is meg kell küzdeni. Legtöbbször inkább az út végigjárása a válasz ezekben a helyzetekben is, és az, hogy az Istennel kapcsolatban legyünk ezen az úton, és az Isten vezessen minket végig, és alakítson, mélyítse a bölcsességünket, az intelligenciánkat különböző területein az életünknek. Do it out of love. May the roots of love grow down deep within your soul.
Hogyan tanít minket Jézus a bölcsességgel kapcsolatban? Mire ügyeljünk, mire vigyázzunk?
Van Jézusnak a hegyi beszéd végén egy ismert példázata. A hegyi beszéd az már önmagában egy nagy tanítása arról, hogy az életet Krisztus követőjeként hogy érdemes élni, és ennek mik a sarokkövei. És Jézus úgy fejezi be ezt a tanítást, hogy elmondja a példázatot a bölcs és a bolond emberről, és azt mondja, hogy a bölcs ember az kősziklára épít. És az a bölcs ember, mondja ő, aki hallgatja az én tanításomat, az én szavaimat, de nem csak hallja, hanem megcselekszi, azt szerint rendezi be az életét. Az ilyen bölcs ember, Jézus például szerint kősziklára épít. És ez egy, azt gondolom, hogy nagyon jó tovább gondolásra érdemes kép. Mindig csodálkoztam azon, hogy például mi visz rá embereket arra, hogy a híresen aktív Szent András törésvonalra építkezzenek a kellős közepébe, ahol rendszeresek a földrengések. Nagy városok vannak ezen a törésvonalon Amerikában, például San Francisco, ahol egyszer járhattam, és na, akkor megértettem, festői az egész környezet. És nyilván sokakat ez vonz, de tudni kell, hogy ott a mélyben törésvonalak vannak, és nem lehet akárhogy építkezni. És a bölcsembert is Jézus így jellemzi, hogy számol az élet realitásaival, számol azzal, hogy lesznek, vannak viharok az életben, de ha biztos az alap, amire építkezem, akkor ez meg fog tartani. Tehát kikre vonatkozik ez? Azokra, akik az Isten szándéka, akarata, terve szerint rendezik be az életüket, és akik folyamatos kapcsolatban vannak Istennel. Nagyon fontos, azt gondolom, az az idézet, amit az evangélikus mártír teológustól, Bonhoeffertől idéztünk be a lapban, aki azt mondja, hogy eltérni az igazságtól bármilyen személyes ügyünk reménytelibb kimenetele kedvéért soha nem lehet bölcs döntés. bármi csekély legyen is az eltérés. Nem a mi belátásunk, helyzetértékelésünk mutathatja meg ugyanis, mi a bölcs, egyedül Isten igéjének az igazsága. A tanítvány legbölcsebb döntése tehát, ha egyszerűen Isten igéjéhez ragaszkodik, és ez az időt álló igazság. Sokan tagadják ennek az igazságnak a létezését, hogy lenne egy ilyen objektív igazság, nagybetűs igazság, de mégis ezt keressük egész életünkben. Bonhoeffer is ezt mondja, hogy ezt lehet Krisztusban megtalálni, ez az igazi bölcsesség, amikor ez megvan, és nem érdemes eltérni tőle, mert akkor bizony az életünk nagy bajba kerül, és rossz vége lesz.
Tudod-e kicsit a földhöz közelíteni ezt a nagyon szép képet, ami egy vágyat is ébresztett bennünk, hogy tényleg mi is így legyünk bölcsek, Istennek engedelmeskedjünk, bölcs Salamonok leszünk, akkor végig kitartunk, jó döntéseink lesznek. Mi van akkor, hogyha nem így történt az életünkben, hogyha úgy döntöttünk rosszul néhányszor, hogy egészen félrement valami, vagy szinte tragikus állapotba került az életünk, a családunk. Hol van akkor ebből kiút?
Igen, a kérdés az valós, és magam is drámaian éltem meg azt, amikor például olyan idős emberekkel találkoztam, akik az életük vége felé újra és újra ezt a kérdést tették föl maguknak, hogy hol döntöttem rosszul, hol rontottam el, hogy ide kerültem, nem ide akartam megérkezni. Megrendítette ennek az élménye, mert azt erősítette, hogy el lehet rontani. És van, ahonnan talán nincs visszaút, vagy nagyon nehéz a visszaút. És ez eszméltet is, hogy addig, amíg lehetőségem van jól dönteni, addig keressem ennek a módját. Egyrészt ne engedjük az igazságért való küzdelmet, vágyat. Még akkor is, hogy ezt naponként kell megküzdeni, mert bizony naponként meg kell küzdeni. Másrészt pedig azért az Isten igéje arról is beszél, hogy az Isten bölcsessége elég nagy ahhoz, és a hatalma és az ereje is elég ahhoz, hogy a mi beszorult helyzeteinkből is kihozzam. Egyébként nem beszéltünk egy másik bölcs emberről, isteni bölcsességgel rendelkező emberről a Bibliában, Józsefről, aki óriási mélységeket járt meg az életében, tragédiákat élt át, traumákat hordozott, többször került teljesen zsákutcába a sorsa és az élete, minden emberi erőfeszítés ellenére, és aztán egyszer csak az Isten megfordította ezt az egész történetet az ő életében, és megmutatta neki, hogy miért kellett végigjárni ezt az utat, hogy aztán egy nép vezetőjeként ott Egyiptomban a fáraó jobb kezeként ezzel az isteni bölcsességgel tudjon nem egyszerűen a saját életén változtatni, hanem egy egész nép vagy népek életét befolyásolni. Tehát ez egy óriási történet arra vonatkozólag, hogy az Isten meg tudja fordítani a mi sorsunk kerekét, a rossz emberi döntésekből, az emberi gonoszság döntéseiből is tud aztán jót kihozni. A Szentírás igazi örömüzenete ez, hogy az elrontott emberi életek számára van az Istennek megoldása. Jézusnak a szolgálata szól erről valójában. Az ő benne elrejtett élet és bölcsesség az végső soron ezt jelenti, hogy van kiút az élet zsákutcáiból, és az Isten ereje nem kevés ahhoz, hogy oda nyúljon értünk, és kiemeljen az életünk ödréből. Nem könnyen beszélek én sem ezekről, hanem azzal a reménységgel, hogy az Isten mindannyiunk életében tud így munkálkodni, és az ő bölcsesség az, amiből mi is kérhetünk és kaphatunk. Jakab apostol írja ugyanezt, hogy akinek nincs bölcsesség, az kérjen. Hát kérjük ezt naponként, és bízakodjunk abban, hogy Isten, ha ráfigyelünk, akkor meg fogja adni ezt a bölcsességet.
Kedves hallgatóink, Győri Gábor Dávid országos evangélikus missziói lelkésszel hallhattak a bölcsesség fogalmát, gyakorlati megtapasztalását, fontosságát érintő beszélgetést, amelynek apropóját az ezt fókuszába állító Híd evangélikus missziói magazin adta. Alap főszerkesztőjével, rádiómissziónk vezetőjével készült beszélgetésünk is megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján a missio.lutheran.hu rádió menüje alatt. Szeretettel ajánljuk, hogy lapozzanak bele a Híd magazin korábbi számaiba, szintén a honlapunkon a kiadványok között. Keressék és kövessék a Lélekhangolót YouTube csatornánkon és Spotify-on is. Búcsúzunk a Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsorával. Erős vár a mi Istenünk!
it will. When you listen, do it out of love. When you cry out, do it out of love. May the roots of love grow down deep within your soul. Do it out of love. When you walk.
Kedves hallgatóink, az Ökumené a Testvéregyházak félórája című műsorunkat hallották, amelyben az evangélikus egyház jutott szóhoz.